Mit lépnél? A megoldások nyomában.
Pető Györggyel beszélgetek ebben az epizódban, 22 éve pilóta, 10 000 repültúrával rendelkezik, és légi közlekedési szaktanácsadó. Hello, szia!
Szia!
Hát úgy hallottam, amikor jöttél ide, hogy volt valami probléma, azt mondtad a telefonban, hogy lerobbant valamilyen gép. Hogyan tudnak a gépek lerobbanni?
Hát a repülőgép azért elég sok, tehát egészen kreatív módokon tud egy repülő lerobbanni. Csak mondjuk a vicc kedvéért, hogy amikor a repülőgépet beindítjuk, áram alá helyezzük, akkor 220 darab komputer indul el egyszerre. És a 220 darab komputernek le kell futtatni egy ilyen tesztprogramot. Na most, hogyha csak egy komputer ott valamit problémázik, és szokott, akkor az egész repülőindítás megy a levesbe. Szóval, hogy azért ez nem egyszerű.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy 220 hardware, vagy ezek egy számítógépen különböző alprogramok, amik futnak?
Hát ezek nem, ez egyébként hardware, de nem úgy kell elképzelni, mint egy asztali számítógép, persze, hanem úgy kell elképzelni, hogy ilyen slottokban vannak kártyák, és minden egyes kártya az egy komputernek felel meg, és a slottokban, a kártyákon mindig van egy szoftver, és ebből van több mint 200 darab.
És hogyha ebből valamelyik elromlik, akkor azt jelzi neked, hogy melyik romlott el, vagy végig kell nézegetni, hogy na most akkor mivel van a bibi?
Hát van, amikor jelzi, és akkor az ilyen hülyék, mint a pilóták is tudják, hogy mi a gond, de többségében lesz valami hibaüzenet, amit én nem is értek, mert hogy egyébként szét van választva eléggé, tehát hogy azért van egy csomó olyan hibaüzenet, ami a pilótának nem mond semmit, mert sose tanítják erre meg, és akkor a pilóta kétségbeesve hívja a karbantartót, és akkor van baj, amikor a karbantartó is kétségbeesve hív mást, és ilyen azért szokott lenni.
De te ma nem szabadnapos vagy?
De.
És ilyenkor csak tudnak hívni?
Telefonon van gond.
És telefonon tudsz gyógyítani ilyet?
Hát most telefonon azt gyógyítjuk meg, hogy legyen valaki, aki a repülőgéppel foglalkozik majd, amikor odaérünk a karbantartó bázishoz.
Oké. A mai napon ezzel a podcasttel egy kicsit szeretnék ahhoz közelebb kerülni, hogy megértsünk néhány dolgot a repüléssel kapcsolatban, és bízom benne, hogy akikben vannak félelmek, azokban ezt nem erősíteni fogjuk, hanem esetleg bátrabban szállnak majd fel a gépekre.
És csak a féléssel kapcsolatban annyi, hogy egyszer, amikor én elkezdtem repülni, azt szerintem egy éve repülhettem, és egy ilyen nagyon jópofa, akkor én még első tiszt voltam, és egy nagyon jópofa kapitánnyal repültem együtt, és már egy órája repültünk, azt hiszem valahol Görögország fölött, ez egy utasszállító volt 180 utassal, és a stewardess bejött, és mondta, hogy van egy hölgy, egy középkorú hölgy, aki zokog annyira fél a repüléstől, és hogy megpróbálná behozni a pilóta fülkébe. Ez egyébként még szeptember 11 előtt volt, tehát akkor még azért elviekben be volt szabad jönni. És akkor mondta a kapitány, jó, hát akkor hívja azt a hölgyet, és megpróbáljuk megnyugtatni. És bejött a hölgy, tényleg zokogott. Tehát lehetett látni, hogy őszintén retteg a repüléstől. És leültettük a hölgyet, hölgy ott zokogott, kommunikálni sem nagyon lehetett vele, ezért a kapitány azt a, hogyan sokterápiás módot választotta, egyszer csak azt mondja nekem, hogy te Gyuri, az a műszer ott a te oldaladon, az micsoda, én azt még sose láttam. És hát rögtön vettem a lapot, mondtam ilyen rémült arccal, hogy hú, ezt én is most látom először. Na hát ezt hallotta a hölgy, ezt a párbeszédet, úgy megrémült, hogy a sírás is abban maradt.
Jó, úgyhogy sokterápia.
Humorral gyógyítottuk, az működött egyébként.
Ezek mindig működnek. Az én szüleimnek van egy ismerősem, aki pilóta, és megszerette az egyik stewardess-t, tehát így teljesen szerelmes lett belé. És azt találta ki, hogy az egyik alkalommal, amikor a pilóta kér egy kávét. Visszakérdezett a stewardess, hogy mivel kérni a kávét. Mondta a pilóta, hogy mindennel, és bevitt neki egy kávét ketchuppal, mustárral, minden bele volt öntve a mirántától. Össze is házasodtak, és ha jól tudom, azóta is talán együtt. Tehát, ezek működnek. Honnan, hova mész legközelebb, hol voltál legutóbb?
Hűha.
Ja, hogy ennyire?
Annyira sokat repülök, hogy azért ezt nem tudom, de most visszatom idézni, mert pont tegnap repültem. Mm-hmm. A tegnapi napom egyébként nagyon szórakoztató volt, mert felkeltem reggel az ágyamban, beültem a kocsimba, kimentem Ferihegyre, ez nekem mindig Ferihegy marad, ezt nem tudom másképp mondani.
Hát mind nekem a Moszkva tér.
Igen.
Az vannak ezek, amik beégnek.
Meg a Csalamád és Hamburger. Szóval kimentem kocsival Ferihegyre, fölültem az Air France járatára utasként, kimentem Párizsba, ott beültem egy taxiba, átmentem egy másik repülőtérre, ott beleültünk a mi gépünkbe, én azt átvezettem Berlinbe, aztán este felültem a Vizerre utasként, és hazajöttem. Tehát nekem a tegnapi napom így nézett ki. 3 repültem, ebből 2 utasként, 1 meg én vezettem a
gépet. De van neked valami bónuszkártyád, amivel bármikor felszállsz bármilyen gépre? Vagy hát, neked ugyanúgy csekkolnod kell, megvenni a jegyet, stb.
Hát ugye, aki magángépet vezet, az nem tartozik bele semmilyen ilyen jata csoportba. Hozzáteszem, ha beletartoznék, sem mennék sokra mondjuk egy Vizerrel, ahol senkinek nem adnak kedvezményt a saját dolgozóikon kívül nyilván. De nem, én ugyanúgy megveszem a repüljegyet, mint bárki más.
Hát erre nem is gondoltam. Tehát tulajdonképpen te neked folyamatosan böngészned kell a jegyeket, és akkor ezek szerint az is szempont, hogy melyik az olcsóbb. Tehát valószínűleg azért autóztál át az egyik reptéről a másikra, mert jobban megérte oda kirepülni.
Nem, ebben az esetben azért volt így, mert Charles de Gaulle-ra repült az Air France, és a mi repülőnk meg Le Bourget volt, mert az egy privát jettes reptér. De éppen valamelyik nap számoltam össze, mert ugye én a beszállókártyáimat többnyire mindig az iPhone-omon tartom. Most számoltam össze, hogy csak 2019-ben 128 darab beszállókártyám van.
De
az csak fél év volt.
Tudod még élvezni a repülést?
Abszolút nem. Egy dolgot tudok élvezni, a sorozatokat az iPad-emen.
Mit nézel?
Hát most fejezem be a Jack Ryan-nek a második évadát. De nagy sorozatnéző vagyok. Azt hiszem, engem a sorozatok segítenek át a repülésem.
Vágjunk bele a műsorban, rengeteg a kérdés, ez azt a Mit lépnél.
Azt hittem, ez a műsor volt.
Kis bevezető.
Mit lépnél? Mit lépnél? És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Mit lépnél? Mit lépnél? Haladjunk együtt lépésről lépésre, gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. Saját válaszodra. Mit lépnél? Mit lépnél? A megoldások nyomában. Aki az első lépést teszi, Rédül Ádám.
Mit lépnél, ha nem tudnád legyőzni a repüléstől való félelmedet? Pető Györggyel beszélgetünk, a mai napon sem hozunk abszolút válaszokat, inkább egy kicsit benézzünk a kulisszák mögé, és hogyha ezzel te közelebb jutsz a saját válaszodhoz, akkor szerintem elértük a célunkat. Azon filóztam, mikor így mondtad, hogy mi fölött repülsz, merre repülsz, hogy nagyjából úgy meg lehet tanulni azt, hogy bekötjük a szemed, és utána kinézel az ablakon, mit látsz ott lent? Tehát, hogy meg tudod mondani, hogy na, ez most ott Görögország.
Hát, azt igen, igen. Mm-hmm. Tehát azért Európán belül, ahol azért a 10.000 órámnak a többségét repültem, azt gondolom, hogy így alapvetően, tehát vannak ilyen földrajzi viszonyítási pontok, amik alapján lehet, de aztán nagyon sokszor van, tehát például amikor utasként repülök, és ezt csak kinézek az ablakon, akkor mondjuk feltételezem, hogy nyilván tudja az ember, hogy honnan, hova repül, és azért nagyjából tudja, hogy az útvonalon mi lehet, de azért nem olyan jellegzetes onnan föntről a táj. A Balaton mondjuk, az nagyon jellegzetes.
Az megvan, ez felismered. Hozzuk a sok terápiát mi is. Korábbi hírről van szó, de szerintem nagyon releváns, mert ezek a gépek zuhanás szempontjából eléggé a különböző médiumok célkeresztjében voltak. A 737-es Boeingekről beszélek, amiből kettő is lezuhant. Ezzel kapcsolatban ismerkedtünk mi össze nagyjából egy évvel ezelőtt, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ebből podcast kell, hogy szülessen. Mi a baj az új Boeingokkal?
Hát ugye, hogy a hónapok itt múltak, és egyre mélyebben lehet megismerni ezt a történetet, nyilván mélyebben a szakembereknek, mert azért a hétköznapi ember ezzel olyan behatol, nyilván nem foglalkozik, mert nem érdekli annyira. De azért itt nagyon sok rétegű és nagyon súlyos dolgok derültek ki, de leegyszerűsítve itt az történt, hogy ugye minden gyártó, leginkább a Boeing meg az Airbus, nyilván egy fejlesztési pályán van, tehát fejlődniük kell, fejleszteniük kell. Ugye a fejlődés iránya az elsősorban az üzemanyag takarékosság fele megy, és hát ugye az üzemanyag takarékosságot alapvetően új hajtóművekkel lehet elérni. És persze nyilván a fejlesztési költségeket is próbálják minimálisan tartani. Ugye itt a fejlesztési költségnek azért van jelentősége, mert a Boeing úgy döntött, hozzáteszem az Airbus is, hogy a meglévő kis törzsű familiáját, az Airbus esetében a 320-as család, a Boeingnál a 737-es család, nem fejlesztettek vadonatúj repülőket nulláról, hanem a meglévő repülőgépeket tartották tulajdonképpen meg nagyon pici változtatásokkal, és új hajtóműveket szereltek rá.
Ez olyan, mintha én a kis Suzuki-ban mondjuk erősebb motort raknék?
Hát igen, némi, igen, ilyen. És ugye a Boeing esetében az történt, hogy új hajtóműveket szereltek a gépre, nem véletlenül egyébként a repülő amúgy szinte pont ugyanúgy néz ki, és mondjuk egy laikus soha nem mondja meg a differenciát egy régi 737-800-as meg egy MAX között. És ugye felszerelték ezeket az új hajtóműveket, az új hajtóművek nehezebbek, meg nagyobbak. Ugye itt van a kutyus elásva, és ahhoz, hogy ezt a hajtóművet fel tudják szerelni a repülőre, először is meg kellett emelni az orrfutót, tehát hogy elférjen a repülő szárnya alatt a hajtómű. Ugye az új hajtómű miatt megváltozott a súlypontja is a repülőgépnek, de ugye az is nagyon fontos volt a Boeingnek, hogy a meglévő Boeing 737-es pilóták különböző légitársaságoknál az új Boeing Max-ot gyakorlatilag mindenfajta komolyabb átképzés és tréning nélkül vezethessék. Aminek ugye az volt a lényege, hogy a hatóság elfogadja azt, hogy a 737 Max az ugyanazzal a szakszolgálati típusú engedéllyel, ha úgy tetszik, jogosítvánnyal vezethető legyen, mint a meglévő 737-esek.
Magyarul nem akartak mindenkit átképezni, így újra van. Beültetni, megint spórolni lehetett ezzel.
Aha. Így van, nagyon komoly pénzeket lehetett spórolni, hát nyilván a légitársaságoknál, amikor házaltak, hogy szeretnének eladni a Maxból, ez is nyilván egy komoly ilyen sales eszköz volt. És akkor, és ugye a tesztek során a tesztpilóták észrevették, hogy a repülőgép nem úgy viselkedik, ahogy az előző. És akkor beleszereltek egy, úgy hívják az a rövidítésre, hogy MCAS, beleszereltek egy olyan rendszert, ami a háttérben tulajdonképpen a pilóta tudta nélkül rásegít a kormányzás, a kormányszervekre, hogy kvázi egy ilyen hamis feelinget adjon a pilótának, minthogyha ugyanolyan érzése lenne, mintha az előző generációs 737-est vezetné.
Ezzel még semmi gond, de tényleg nem is szóltak erről a pilótáknak? Tehát ezt nem lehetett tudniuk, hogy van valami, ami segít abban, hogy olyan az érzés?
Nem, ugye ez itt egy azért érdekes dolog, mert hát nyilván a repülőgéppel rengeteg dolog történik, amiről a pilóta nem tud. Tehát ugye, amit mondtunk, ez a 200 komputer, tehát rengeteg olyan folyamat zajlódik le egy repülőgépen a háttérben, amiről a pilótának nem feltétlenül kell tudni. Hát ez is olyan, hogy odamész a kávéhoz, főzőhöz, benyomod a on gombot, és lesz kávé. Tehát azt nem tudod, hogy a on gomb és a kávé kifolyása közben milyen folyamat zajlódik le. Nyilván most túlzok, de itt is azért van egy csomó ilyen folyamat, amit nem tudsz, mint pilóta. És ez is egy ilyen folyamat volt. A gyártó úgy döntött, hogy a pilótának erről nem kell tudnia. Na most nyilván a pilóták ezt azért másképp gondolták. És akkor tulajdonképpen ez a rendszer kétszer is meghibásodott, és a meghibásodásból fakadóan önálló életre kelt, és belevette a repülőt a földbe.
Áó. Tulajdonképpen akármilyen jól tud ez a pilóta a repülőt vezetni, aki ott ült a kormány mögött, nem tudott volna semmit tenni, mert ő kormányzott valamerre, és a gép megvitte a másik irányba?
Ugye itt...
Tehát van itt ilyen, hogy bele tudsz nyúlni, vagy?
Hát persze, elvében bele kéne tudni nyúlni, de azért nem tudtak bele, vagy bele tudtak nyúlni, csak ez a rendszer, ez ilyen 60-70 kilóval ellennyomott. Tehát itt ez volt a baj, hogy akárhogy húzta a pilóta a gépet, a komputer az ellene dolgozott. Tehát a komputer végül is belevitte a földbe a repülőt.
Ilyenkor pilótaként mikor tudod azt, hogy ebből már nem lesz semmi jó? Tehát már a leszállás pillanatában tudod azt, hogy ez bele fog menni a földbe, vagy azért még hiszel benne, hogy meg tudod menteni?
Hát ugye azt kell mondjam, hogy hál' Istennek nem volt még ilyenben részem, úgyhogy nem tudom, hogy ez milyen lehet. De azért azt gondolom, hogy itt már az első pár másodpercben a pilóta tudja, hogy nagyon nagy a baj. És ugye nyilván ugye a pilóta azért egyrészt emberileg is, de szakmailag is úgy van kiképezve, hogy az utolsó pillanatig harcol azért, hogy a repülőt a levegőbe tudja tartani. De hát nyilván nem tudta.
Mi lett ezekkel a gépekkel?
Mármint amik lezuhantak?
Nem, a többivel, mert hogy azért ebből volt bőven.
Hát ugye az történt, hogy az első baleset után a Boeingnek még nagyon nagy volt az arca, és próbálták az egészet rátolni a légitársaságra, meg arra, hogy rossz képzés, és akkor ugye hoztak egy csomó amerikai pilótát, akik ilyen nagy arccal mondták, hogy jaj, ez képzés probléma, és velünk ez sose fordult volna elő, amit én egyébként rendkívül gusztustalannak gondolok. És aztán az élet bebizonyította, hogy hát nem volt igazuk, mert amikor az etióp gép is lezuhant, akkor már Boeing abszolút visszavett, még akkor is egy kicsit ott erőlködtek, hogy ez nem a repülőgép hibája. Aztán egyszer csak összefogtak a légügyi hatóságok a világba, és mindenki azt mondta a saját országában, hogy na, akkor ez a Max többet nem repül, mindaddig, amíg ezt nem rakják helyre.
Hihetetlen amúgy, hogy miért kellett ehhez ennyi ember életet veszélyeztetni, meg kockáztatni ezzel. Te repültél ilyen géppel?
Igen, pont a két lezuhanás között repültem Max-szal.
És volt benned olyan, hogy hát itt arcoskodnak, és veszélyes lehet ez a gép, vagy elhitted, hogy a pilóta esetleg a légitársaság hibázott?
Az első baleset után még nem értettem teljesen, hogy mi volt a baleset oka, kiváltó oka, úgyhogy ott azon a járaton én nem aggódtam annyira. Milyen jól megfogtam, nem?
Megfogtad még ott. Megfogtam. Féltél, azt akartad gondolni.
Féltem, igen. Mennyi F betűs, ez gazdag a magyar nyelv. Szóval, de a második után már nem ültem volna föl. És a mai napig nem ülnék föl, ha lehet választani. De hát aztán utasként azért nagyon nem tudsz válogatni.
Tudom, hogy mindig megkérdezik tőled, de muszáj. Mi volt a legneccesebb szitud?
Hát ezt meg tudom mondani, valóban megkérdezik, és az a pehjem van, hogy erre tudok is válaszolni. Még azt is tudom, hogy 2006-ban, decemberben, 2006? Igen, 2006 decemberében volt szerintem, vagy 2008. Aha. Azért nagyjából emlékszem, hogy mikor volt. Innsbruckban szálltam le télen, és Innsbruckban ki tud alakulni többnyire télen egy olyan időjárási jelenség, amit a német úgy hív, hogy főn, mint hajszárító, és ilyenkor a Olaszország felől fúj egy ilyen meleg áramlat, és akkor az a lényeg, hogy az innsbrucki völgyben fel tud gyorsulni a levegő ilyen 200-250 km/h, plusz olyan turbulencia lesz, ami hát azt kell mondjam, hogy még pilótaként is felfoghatatlan. Hát és egy ilyenbe találtam magamat egy rövid 10 percig, utána azért egy hétig úgy gondoltam, hogy én feladom ezt a repülést.
Komolyan?
Aha, igen.
És gondolom erre rá is készültél, mert feltételezem, hogy elég komoly meteorológiai jelentéseitek vannak.
Hát azt mondták, hogy a főn jelenség tapasztalható, a mellettem levő első tisztő osztrák volt, ő mondta, hogy hát ő már volt sokszor főn, be, hát ez kellemetlen, de nem a világ vége. Ezután a főn után a srác befejezte a repülést örökre.
Komolyan?
Aha, igen.
Azt a mindenit. Ez gyakori, hogy egy-egy ilyen nehezebb szitu után valaki abba adja a repülést?
Hát az én 20 akárhány éves pályafutásom alatt ez egyszer volt.
Ez egy olyan helyzet, hogy letetted a gépet, de nem voltál benne biztos, hogy sikerülni fog?
Hát az a helyzet, amikor egy ilyen szituációban benne vagy, ugye ezt most már tudom, mert én abban benne voltam, nem, nincs lehetőséged azon agyalni, hogy mi lesz, ha. Tehát, hogy nyilván fönt vagy a levegőbe, és tudod nagyon jól, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy le kell tenned a gépet. Eléggé beszűkül a tudatod amúgy.
Gondolom lelassul az idő.
Hát az talán igen, de itt az történik, hogy át kell tehát az agyadnak minden csatornája gyakorlatilag egy irányba kezd el dolgozni, és minden energiáddal és idegszáladon azon vagy, ha a repülőt lerakjad. És hát ez így volt.
Ha legközelebb ugyanilyen helyzetbe keverednél, akkor volna rá recepted? Vagy tanultál valami olyat abból, igen, amit most tudnál alkalmazni?
Mindenképpen a tanulság az volt nekem, tehát nyilván minden esetben mindenkinek más a tanulsága. Tehát azt gondolom, hogy minden pilóta, ha csinál valamit, ami az átlagtól eltérő, akkor van recept számára. Nekem az volt, hogy nekem nem kellett volna erőltetnem azt a leszállást, hanem abban a pillanatban, hogy éreztem, hogy milyen az időjárás, azonnal kijönni a völgyből és elmenni Münchenbe. De valamiért én egy ilyen csőbe kerültem, és úgy döntöttem, hogy ha törik, ha szakad, én leszállok a célállomásom. Ma már nem tenném.
Valami olyasmi jutott eszembe, mint amikor strádaszerű úton mentem, és kiszaladt elém egy macska, és akkor ott nyilván lehetne az, hogy oldalra rántod a kormányt, lehet az, hogy hirtelen befékezel, vagy átmész a szembesávba, de gyakorlatilag mindegyikkel nagyobb balesetet okoztam volna, mint hogyha átmegyek a macskán, és nagyon-nagyon szörnyű érzés volt, de nem rántottam el sem erre a kormányt, és utólag realizáltam, hogy ezzel most rengeteg ember életét megmentettem valószínűleg, és nem is volt annyira tudatos döntés, csak egyszerűen abban a helyzetben ez történt, ha végig gondolom, lehet, hogy másképp döntök.
Igen, hát a repülésben annyiban ez azért más, hogy itt az opció, igen, nincs macska, meg az opcióid nagyon mások, és ahogy az ember tapasztaltabb lesz, nyilván a repült óra, meg az eltelt idő, meg a kor is nagyon fontos, úgy egyre inkább át gondolod, hogy az ott helyzetben hogyan reagálsz.
De az hogy van, hogy nem egyszer fordul elő, hogy ülök a gépen, és azt mondják, hogy mindenféle időjárási okok miatt még nem tudunk elindulni, még mindig nem tudunk elindulni, aztán baromira nem változik semmi, legalábbis úgy láthatólag, ugyanúgy esik, ugyanúgy fúj a szél, vagy havazik, és mégiscsak egyszer csak úgy döntenek, hogy na, akkor most indulunk.
Hát ugye ennek számtalan oka lehet, az időjárás is tud egyébként tényező lenni. Most az, hogy esik az eső, magában az, hogy eső van, az a repülést abszolút semmi ez módon mindegy. Nem befolyásolja. Ha viharok vannak, tehát mondjuk vannak ilyen magyar úgy zivatarok, akkor az problémás tud lenni, mert egy-egy zivatarba nem tud berepülni a repülő. Ez így magyar nyelvtanilag nem helyes. Bele tud repülni, csak nagyon nagy baj, ha belerepül. Szóval inkább nem szabad. És hogyha sok zivatar van, akkor ugye a repülőtereken lelassítják a forgalmat, hogy tehát ugye nagyon, abszolút minden a kölcsönhatásban van.
De zivatar az azért annyira veszélyes, mert ott olyan, nem tudom, légnyomások, meg nem tudom, mik váltakoznak, amikben nem megy jól a repcsi. Tehát én hát a zivatart meg az esőt annyira nem rakom messze.
Hát a földön nem is kell messze rakni, mert pont ugyanúgy érzed, maximum jobban esik, vagy hallasz dörgést. De önmagában ugye az, ha esik az eső, és nincs dörgés, meg nincs villámlás, akkor az repülési szempontból nem egy nagy sztori. Ha vihar van, dörgés, villámlás, az gyakorlatilag az már nem megrepülhető, vagy nem belerepülhető. Vagy ha belerepülsz, akkor az rendkívül kellemetlen lesz. Egyrészt a nagyon durva turbulencia miatt, másrészt ugye villámcsapás érheti a repülőt, harmadrészt meg akár nagy darab jegek lehetnek benne, szóval ezek mind vannak.
Turbulenciát sokszor mondtad, erről mindenképpen dumáljunk. Van egy ismerősöm, aki évente kell, hogy repüljön, és nagyon fél a repüléstől magától.
Én is.
Te is? Ezt jó tudni. Oké, majd valahogy jelezd, hogyha olyan gépen utazom, mint te is. De hogy nála ez a sok terápia abszolút működött, egy ismerősöm mindig azzal paráztatta, hogy tudod, van ez a pillanat, ha nem, akkor most elmagyarázom, de van az a pillanat, amikor megy föl a gép, és hirtelen egyenesbe kerül, és akkor ott rászkódik egyet a felszállás után. És hát az ismerősöm megpróbálta neki beadni azt, hogy ez azért van, mert hogy rá van kötve a konnektorra vagy a hálózatra a repülőgép, és amikor fölér, akkor az ott kihúzódik, és emiatt zöttyen egyet a gép. De hogy az mindig ott van. Aztán ott van az a rengeteg turbulencia is. Nem tudjátok ezeket kivédeni?
Nem.
De miért?
Hát egyrészt azért, mert a turbulencia leginkább láthatatlan. Tehát mindenféle műszereket találnak ma már ki arra, hogy detektálja a turbulenciát. A mi repülőnkön is van ilyen turbulencia előrejelző.
Mi ez a turbulencia?
Sokat nem ér. Hát figyelj, ez gyakorlatilag nagyon leegyszerűsítő, amikor a hideg és a meleg levegő összetalálkozik, és az áramlat keletkezik, és akkor ebben pattog a repülő. Én már voltam, tehát hogy a turbulenciát egyébként három részre kategorizálják. Van az úgynevezett light, tudod, ugye angolul, minden angolul van. Van a light, a könnyed, van a moderate, a közepes, és van a severe, az nagyon kellemetlen. Akkor aztán még a műszereket se látod, úgy dobálja a repülőt.
És ez veszélyes?
Hát abból a szempontból mindenképpen veszélyes, hogy mondjuk nagyon durva turbulenciában bármi, ami nincs lerögzítve a repülőgépen, az elkezd röpködni, megütheti az utast. Volt olyan mondjuk business jet, ami Romániában repült, 9 utas nem volt bekötve, ott dumcsiksztak, belementek egy turbulenciába, gyakorlatilag 10 másodperc alatt mind a 9 utas meghalt.
De akkor
felpattantak a plafonra.
Szóval, most hogy matekozok, tehát hogyha nem előrejelezhető a turbulencia, akkor biztonságos az, hogy amikor fölértünk, akkor én kivesztem magam?
Ugye azt szokták mondani, hogyha az ülésén van az ember, akkor ne nagyon legyen nem bekötve. Tehát érdemes bekötve lenni. Én is, ha utas vagyok, mindig be vagyok kötve, tehát hogy halazán is, de be vagyok kötve. Pont azért, hogyha valami... De hirtelen nem nagyon van turbulencia. A hirtelen turbulencia az többnyire egy elhaladó repülőgépnek lesz a okozta légörvénye. Az is nagyon meg tudja dobni a repülőt.
A repülőgépekkel kapcsolatban mindig azon filózok, hogy lehet így filmekben látni azt, hogy milyen fantasztikus robotpilóták vannak, meg hallok ilyen sztorikat, hogy a pilótának igazából akkor kell figyelni, amikor felszáll, meg leszáll, amúgy meg megy a gép magától. Ha én oda beülnék, akkor nagy bajban volnék?
Mármint...
Mondjuk a székedbe.
Hát, hogy te nagy baj volnál le, hát...
És az utasok.
Most, hogy az a kérdés, hogy neked kéne a repülőt letenni?
Aha, annyi filmben van, hogy így a lentről mondják, hogy mit csináljon az ember, aki oda beült. Gondolom, fönt elviszi a robotpilóta, aztán, amikor leszállás van, akkor lentről mondják, mi legyen, és én megcsinálom. Nem?
Ez egy jó kérdés, hát ki kéne próbálni, de...
Kösz.
De azt hiszem, hogy... Nem tudom. Szerintem biztos, tehát hogy valószínűleg a stresszfaktor miatt nem működne a dolog. De mondjuk, ha kétszer szimulátorban megmutatnám neked, akkor szerintem harmadszorra le tudnád tenni a gépet így vagy úgy. Elsőre nem vagyok benne biztos, hogyha mondjuk nincs szimulátoros előképzettséged. Én azt tudom, hogy én gyerekként ugye állandóan szimulátoron repültem, van is egy tök jó sztorim erre, és... Ugye én tévéztem, és az RTL klubban dolgoztam, mint riporter, de hát ugye nyilván riporterként izgatott a repülés nagyon, és minden repülős anyagot én csináltam meg. Uh-huh. És akkor jött a Malévnak, jött az első női stewardess, egy légiutas kisből lett pilóta. Igen.
Oh.
Úgy hívták, hogy Cigány Ildikó.
Igen.
Ő volt az női, első női pilóta a Malévnél. Uh-huh. És akkor ez egy tök jó téma volt, és én mondtam, hogy én ebből szeretnék csinálni riportot, és kimentünk Amsterdamba a stáb, hogy forgassunk, mert éppen szimulátorom volt a Cigány Ildikó, Fokker 70-es típuson, és éjszaka volt a szimulátora, mi úgy értünk oda, hogy már éppen ő már szimulátorozott, és akkor mondták nekünk, hogy egy 30 perc múlva szünet lesz, akkor be tudunk menni a szimulátorba, és meg tudjuk csinálni az anyagot. És az ő szimulátora mellett, ami egyébként ment és mozgott, volt egy Airbus 310-es szimulátor, ami nem ment, mert éppen nem voltak benne. És nekem nagyon felcsillant a szemem, oda mentem ott az egyik hollandian oktatóhoz, és kérdeztem tőle, hogy esetleg nem mehetnék berepülni egy picit? És mondta, hogy dehogy nem. Bementem, a szimulátor oktató becsukta rám az ajtót, hogy egy kicsit élvezzem. Én nagyon jól élveztem ezt az egész. Ja, és hát elfelejtettem szólni a stáb többi tagjának, hogy én ott besurrantam egy szimulátorba egy kicsit röpködni. Na, ugye minden senki nem tudta, hogy hol vagyok, én pedig a telefonommal nem foglalkoztam, ezért Cigány, mire én kijöttem a szimulátorból, addigra Cigány Ildikó már haza is ment.
Úgyhogy nagyon jó.
Úgyhogy én egy nagyon jót repültem, a riport nem készült Cigány Ildikóval, ezért úgy kompenzáltam az RTL-t, hogy másnap valami Tulipán Parkról csináltam egy anyagot. Úgyhogy és hát ezt, csak ezt akartam mondani, végülis az a kifutója a sztorinak, hogy a szimulátorban először voltam, végül is rendesbe, és gyönyörűen szálltam le a géppel. De hát nyilván volt előképzettségem, hogy otthon számítógéppen állandóan röpködtem.
Itt kattant be az, hogy pilóta leszel?
Hát szerintem már korábban nekem valamiért, amióta az eszemet tudom, ez nagyon-nagyon motivált, hogy repüljek.
Ez amúgy baromi érdekes, hogy miért van a média munkások és a pilóták között ekkora átfedés, meg ekkora érdeklődés. Tudnám sorolni azt, aki médiában, rádióban, tévében dolgozik, és pilóta. Kuki jutott eszembe, hogyha most rádiósban gondolkozunk, Bocskor is megtanulta, Bocskor Gábor is megtanulta, aha, de lehetne még mondani. Tehát, hogy tényleg valamiért ez a két szakma, ez így összeér.
Szerintem megérezném, hogy professzionális pilóta egyedül én vagyok, mert a Kuki megpróbálta elhitetni, hogy ő Airbuson repül a Vizernél, de ez kamu. Tehát, hogy nem lett más profi pilóta, többiek hobbi pilóták, ez csak az én, hogy mondjam, büszkeségem, ez nagyon fontos.
Persze, ez mondjuk érthető, mert piszok sok munka van benne, de amúgy tényleg higul a szakma? Mert...
Nekem a tévézés volt a hobbi.
Ja, értem. Jó, oké. Okay. Csak hogy tényleg higul a szakma? Mert én régen ilyeneket hallottam, sosem akartam pilóta lenni, de mondtak ilyeneket, hogy mivel nekem nem tökéletesek a fogaim, ezért esélyem sem volna, még ha tanulnék sokat, akkor sem. Meg mit tudom én, miket mondtak, hogy szemüveges, nem lehet pilóta, stb. Most meg azt látom, hogy mintha így sokkal lejjebb ment volna ez a mérce.
Én nem használnám ezt a szót, hogy higul a szakma, ez a, amikor még volt Malév és nem volt más, akkor a maléves pilóták többségében volt egy ilyen elképesztő gőg, ahol megpróbálták elhitetni, hogy az, hogy valaki pilóta legyen, az tulajdonképpen Isten kiválasztottja vagy, és nem tudom még hány fantasztikus, hogy mondjam, adottságnak kell lenni ahhoz, hogy pilóta legyél.
Te voltál maléves?
Én nem voltam maléves.
Nem voltál soha?
Nagyon nagy szerencsémre, aha, mert hogy az attitűd, ami ott a pilóták között volt, az nem volt számomra szimpatikus. Mm-hmm. De azt gondolom, hogy a pilótaság az egy ugyanolyan szakma, mint bármilyen más. Tehát azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanulni. Azt gondolom, hogy egy pék is lehet pilóta, ha ez a vágya és ez a mániája, és megtanulja. És én azt nagyon-nagyon, hogy mondjam, elítélem azt, amikor emberek lenéznek valakit azért, mert egy külső szakmából jön be a pilótaságba. Szerintem a pilótaság is egy szakma, ami tanulható. Tehát én nem gondolom azt, hogy higul.
És rosszabbak a pilóták mondjuk egy fapados társaságnál? Nagyobb veszélyben van az ember, mint hogyha elmegy egy drágább jeggyel egy nagyobb társasággal repülni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és megpróbálom elmondani, hogy miért nehéz kérdés. Szóval, hogy ha erre a kérdésedre röviden kell válaszolni, akkor azt gondolom, hogy nem rosszabbak a pilóták. Tehát, hogy ugyanolyan repülőket vezetnek, ugyanazon a képzésen esnek át.
Kevesebb rutinnal bírnak? Kevesebb tapasztalattal?
Hát a probléma az ott kezdődhet el, és azért mondom feltételes módban, mert ugye még nem volt semmilyen súlyos baleset, és reméljük, hogy nem is lesz. De mondjuk csak mondok egy példát. hasonlítsuk össze mondjuk egy Air France-ot, mondjuk, vagy egy Lufthansa-t egy Wizzerrel. És mondjuk a Wizzair újabb repülőkkel repül, mint mondjuk a Lufthansa. A Lufthansánál, hogy mondjuk kapitány legyél, minimum kell repülnöd 10-15 évet első tisztként, megtanulod nagyon-nagyon rendesen az alapokat, és jó esetben, ha 40-45 évesen kineveznek kapitánynak, az egy fiatal kor, tehát az egy nagyon jó idő. Ehhez képest a Wizzairnél 25-27 éves kapitányok vannak. Én azt tartom szakmailag problémásnak, és ezt az kijelentésemet én teljesen természetesen vállalom is, hogy 27 évesen nem tudsz úgy döntést hozni, mint mondjuk 40 évesen. Most amikor megy mind a két motor, minden rendben van, akkor egy 27 éves kapitány is tökéletesen ellátja a feladatát. Itt akkor van a gond, amikor döntéshozatali helyzet van, akkor mutat kozik meg, ismerszik meg, hogy ki a tapasztalt és ki a tapasztalatlan. Erre gondoltam azt, hogy, hogy lehet különbség.
Világos. És nyilván lehet egy nagyon érett 26 éves, meg lehet egy bohókás 48-as, de...
Persze, tehát nincs erre recept. Értem, nyilván, ez csak általánosságban.
Kaja, ezt fölírtam magamnak. Tényleg igaz, hogy a két pilótának hogy hívják? Első tiszt és másod?
Kapitány. Első tiszt és a kapitány.
Első tisztnek és a kapitánynak különböző menüt kell fogyasztania, hogyha valamelyikben méreganyag van, vagy valamelyik romlott, akkor csak az egyik legyen rosszul?
Hát abszolút. Tehát ez teljesen így van. Persze pont 3 vagy 4 hónapja voltunk Üzbegisztánban, és a stewardess az indulás előtti napon este mondta, hogy tudod, nagyon jó éttermet, menjünk el. És hát mind a ketten ugyanazt tettük, nagyon jó csirkét ettünk. Másnap a repülés előtt én hát gyakorlatilag körbehánytam a repülőgépet, és aztán olyan falfehér voltam, hogy gyakorlatilag majdnem elájultam, úgyhogy az első tiszt szállt föl, és én ilyen félholtan ültem mellette, úgyhogy ő kvázi egyedül vezette a gépet. A felszállás után aludtam is egy jó 2 órát, és a felébredés után egész frissnek éreztem magamat, tehát kijött belőle minden, meg itt tök jó volt, és akkor átnézek az első tiszt kollégámra, és láttam, hogy falfehér. És kérdezem tőle, hogy nem vagy jól? Azt mondja, úgy érzi, hogy nagyon nem. Hát mondom, akkor mondom, megy ki a WC-re, és ugye nálunk a repülőn van elő is egy WC, kiment a WC-re, és csak hallottam egy ilyen tompa puffanást. Mondtam a stewardessnek, hogy nézze már meg, hogy mi van. Az első tiszt először összehányta a WC-t, majd elájult. Úgyhogy igen, az veszélyes tud lenni, hogyha az ember ugyanazt teszi.
Olyan már volt, hogy egy koncertet 4 órán keresztül úgy kellett konferálnom, hogy nem sokára kezdjük, mert hasmenéses volt a dobos, és szegény mindig próbált eljutni a dobjához, de mindig visszafordult. De hogy ez úgy tűnik, hogy akkor a repülőkön is elő tud fordulni. A repülős kajától voltál valaha rosszul?
Nem hiszem.
Nem, tehát azért nem ezek hiszem. Eléggé biztonságosak, gondolom.
Hát ugye én már, amikor repülős kaját eszem ebben a magán jettes világban, azért az nem úgy néz ki, mint a hagyományos repülőkaja.
Persze, gondolom. És elől, akik a fülkében vagytok, nem tudom hányan vagytok benne pontosan, ketten. De mindenki, ketten? Mindenki le tudná tenni a gépet nyilván, ezek
persze,
szerint igen.
Persze, tehát hogy a kapitány és az első tiszt között elviekben, kvalitásban semmilyen differencia nem lehet.
Nagyon régi poén, de hogy a fekete doboz az, hogyha soha nem semmisül meg, akkor miért nem abból van a gép? Ezen mindenki elgondolkodott már, nyilván én azt tippelem, hogy fizikailag nem kivitelezhető a dolog, de tényleg ez a fekete doboz, ez miből van, hogy minden túlél?
Hát, hogy miből van, azt nem tudom. De nem, hát azért, tehát nem, a repülő nem tud abból lenni, amiből a fekete doboz, mert akkor a repülő nem repülne, hozzáteszem, de teljesen mindegy, mert ha abból is lenne, mint a fekete doboz, és a repülő lezuhanna, lehet, hogy a repülő nem törik össze, de akik benne vannak, azok még meghalnak. Tehát nem azért hal meg elsősorban mindenki, mert mondjuk széttörik a repülő, nyilván azért is, hanem a terheléstől. Tehát szóval nem...
Világos. Mondjuk azt azért nagyon kipróbálnám, hogy 1 órára kapok egy ilyen fekete dobozt, és meg tudom-e semmisíteni. Én hiszek benne, hogy igen, de lehet, hogy tényleg nem tudnék vele semmit csinálni, amitől elromlana.
Hát, ha már mint saját kezed,
de... Ahogy nekiesnék, kalapáccsal minden eszközzel,
biztos,
amit én jónak látok.
Nem tudnám. Hát biztos, hogy ipari eszközökkel talán, de így, amit otthon találsz eszközt, fúrót, még ilyenek, azzal biztosan nem tudnál benne kárt tenni.
Elfogadom a kihívást. Van egy rovatunk, amiben mindig valami kis aktivitást kérünk, és most én hoztam három olyan hírt, ami repüléssel kapcsolatos, és nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és kíváncsi vagyok, hogy ezekre milyen kommentárjaid vannak, vagy hogyan írnád le a pilótának a munkáját, adott esetben tudsz-e más megoldást, mint amit ő alkalmazott.
Mit lépnél? Activity.
Az első, ez egy videó, ezt én most a kezedbe fogom adni. A sztori a következő. Van egy repülőgép, aminek 75 km/órás oldalszélben kellett leszállnia. Arról van szó, hogy az angliai Bristol repülőtéren igyekezett a pilóta letenni a Spanyolországból érkező utasszállítót. Hát 40 csomós, tehát 75 km-es szélről van szó, 230 utas van rajta, és ha jól látom, akkor ez egy Boeing 757-200-as gép. Mutatom a videót.
Csak mondom, hogy 40 csomóban már számtalan szor szálltam.
180 degrees, 26, gusting 40.
Úgyhogy ez a 40 csomó, ez nem olyan extrém.
És ilyen helyzetben szálltál le, mert ezen a videón konkrétan látszik, hogy nem előre megy a gép, hanem oldalról viszi a szél, tehát kvázi mellé megy a leszállópályának.
Hát és ugye amikor ekkora oldalszélben szállsz le, akkor a repülő óra, az nem a kifutópálya fele mutat, hanem gyakorlatilag az a repülőgép óra az a szélben áll, tehát a szélre tart. Azért megy előre a gép oldalazva, mert ugye rátart a szélre. Tehát ez teljesen normális, hogy ekkora oldalszélben így száll a repülő, így kell leszállni, nem tudsz másképp, és az utolsó pillanatban ellépi, látszik is egyébként, hogy gyönyörű szépen belelép, és kihozza egyenesbe a repülőt. Mondjuk ő nem hozta ki annyira egyenesbe a repülőt, mert csak akkor, amikor a földön volt, de tökéletesen oldotta meg ezt a dolgot, ezt így kell megoldani.
A videót egyébként a Facebookon a kommentek közé kirakom, hogy bárki meg tudja nézni, aki hallgatja ezt a podcastet, de ezek szerint akkor ez egy mindennapi helyzet, csak itt valaki levideózta, és laikus szemmel, tehát az én szememmel ez egy ilyen hihetetlen bravúrnak tűnik, hát de amúgy nem az?
Azért nem mindennapi helyzet, bár egyébként ahogy a globális melegedés működik, egyre inkább tapasztalom, hogy egyre rosszabb az időjárás, tehát egyre többször kell küzdelmet folytatni az elemekkel, de ez a fajta leszállás egy ilyen fajta szélben, ez teljesen rendben van.
A másik, amit hoztam, az szintén egy Boeing, 136 utas utazott rajta, és a pilóta úgy tudta letenni, hogy a kifutópálya nem volt neki elég Floridában, és ezért folyóba hajtott a végén a gép, és ez a viszonylag aktuális hír, de ez felelevenített egy korábbit, 10 évvel ezelőtt történt. Ott a pilóta nagyon-nagyon nehezen lerakta a gépet a Hudson folyóra. Konkrétan vízre szállt le a pilóta, mert hogy egy madárraj tönkretette az összes hajtóművet. Tehát egy kicsit induljunk ki abból, hogy ezek a madarak mennyire veszélyeztetik a repülést, és tényleges veszélye az, hogyha egy madárrajon áthajt a pilóta, vagy ez kivéthető-e, illetve ez a folyóra való leszállás, ez egy ilyen tanul dolog, vagy ez egy megoldás, ami ott bevillan a pilótának, és életében először megteszi?
Hát folyóra való leszállást nem tanítanak.
Nem is. Szimulátorral sem?
Szimulátorral sem. Ugye egészen addig, amíg a Hudson folyón nem volt meg ez a leszállás, addig nem is nagyon volt ez téma, utána sem az, hozzáteszem, mert hogy nem lehet a vizet nem lehet szimulálni.
Igen, mert ez a sztori a Hudson folyón volt.
Ma még nem olyan a szimulációs képességek. Szóval azt nem lehet szimulálni. Azok a balesetek, ahol a repülőgép túlfut a kifutópályán, azok azért többségében mindig pilóta hiba.
És ez olyan pilóta hiba, ami figyelmetlenségből ered, vagy egészen egyszerűen csak nem tanult meg valamit jól, és nem alkalmaz valamit jól?
Hát most az a helyzet, hogy amikor az emberek vezetnek az úton, azért azt mindenki, aki közlekedési helyzetben volt már, azt tudja, hogy nem mindenki vezet autót ugyanúgy. Tehát vannak jobb, kevésbé jobb autóvezetők, svájci sapkások, meg egy külön kaszt. A repülésben is így van. Tehát vannak nagyon tehetséges pilóták, akik mondhatni, hogy szárnyal születtek, és aztán vannak olyan pilóták, akik nem olyan tehetségesek. Tehát például, hogyha valaki mondjuk fél pályáig ellebegteti a gépet, és nem ott száll le a repülővel, ahol az elején ildomos lenne, hanem mondjuk fél pályánál száll le, plusz még mondjuk eső van, és mondjuk felfekszik a kerék a vízre, ilyen úgynevezett aquaplaning lesz, még ki is tud csúszni. Szóval azért...
Nyilván, hogyha te ezt így megállapítod, hogy ez pilóta hiba, akkor ezt a szakemberek is megállapítják, akik mondjuk eldöntik azt, hogy valaki lehet-e pilóta, vagy nem. Ilyenkor kirúgják az embert?
Hát, attól függ, hogy milyen hibát követsz el. De azért a legtöbb hibánál, amit elkövetsz, többnyire nem szokták az embert megdicsérni. Az alap az, hogy lefokozzák, mondjuk kapitányból vissza első tiszté, és aztán, ha baleset, áldozatok is vannak, akkor azért már valószínűleg nem repülhetsz többet.
És itt a kedvencem. Csak nem 50 kilométerrel túlrepült a célállomáson egy kis repülőgép Ausztráliában, mert elaludt a pilótája, közölte kedden az ausztrál hatóság. Ez előfordulhat?
Hát nem, nem is kicsit. Tehát ez légitársaságoknál is előfordul. Tehát a Malév történelméből hát már nincs ez a cég, úgyhogy lehet róla őszintén beszélni. Ott is volt egy ilyen sztori, hogy jött Kínából haza a repülőgép, a Malév 767-ese, és beléptek Békés Csabánál nagyjából a magyar légtérbe, és akkor az irányítás mondta nekik, hogy tartsák a 280 fokos irányt, és süllyedjenek 28 ezer lábra. Azóta gyakorlatilag az utolsó alkalom, hogy hallottak a gép felől, és ezen az irányon, 28 ezer lábon végigdöngetett a repülőgép Magyarország légterébe, és Pozsonynál, tehát Pozsony fölött volt már a repülő, amikor a frekvencián megjelentek, és mondták, hogy próbát tartottunk, teszteltük a repülőrendszerét, rendben vagyunk, le tudunk szállni. Na és tehát ez jó sztori, de hogy valójában az történt, hogy mind ahányan pilótafülkében voltak, elaludtak.
Nagyon durva. De te is mondtad, hogy volt olyan, hogy aludtál, tehát nyilván ez nem egy tiltott dolog. De
hát ilyenkor... úgy érdemes aludni, hogy a másik fönt van.
Ja, értem.
Azt kell nyilván... amikor mindenki alszik.
De ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, mint ahogyan én mondjuk délután szundítok egyet, hogy fogom a kis iPhone-omat, beállítom az ébresztőórát, és akkor neked is ott csipog, és fölkelt, amikor kell.
Hát na, mi úgy szoktuk csinálni, ezt úgy hívják, hogy controlled sleep, tehát hogy egyébként ez egy ismert fogalom, ahol egy a 20 perc javasolt, mert ugye akkor nem kerülsz be ebbe a mély alvási fázisba. Azért az alvás kutatás az egy nagyon komoly szakma ebben a repülésben, és akkor 20 perc után megkéred a kollégádat, hogy legyen szíves felébreszteni. És én például nekem 20 perc alvás csodákat tesz. Tehát én nagyon felfrissít, és jó lesz utána.
És ezt tényleg meg tudod tenni, hogy akkor most 20 perc alvás, és mit tudom én, egy percen belül már alszol?
Igen, hát ez az adottság kérdése. Én gyakorlatilag én 20 másodperc alatt elalszom.
Jó, mondjuk ebben én is jó vagyok, de alapvetően valami ez kell.
El hogy... kell kezdenem olvasnom valami sztori, vagy ilyen best magazin, és azonnal álomba ringat. Aha.
Nagyon korrekt. És tényleg ezek a kutatások, ezek szerint be vannak vonva a repülésbe?
Ja, nagyon, tehát a repülésben, a légiközlekedésben nagyon fontos ez alvás kutatás, megérteni az alvás ciklusokat, meg minden.
Van amúgy valami olyan innováció, ami így az elmúlt néhány évben újított a repülésen, és azt mondhatjuk, hogy sokkal jobb, mint régen?
Nincs. Az innováció az ott jelentkezik, hogy ez a szabályzásban jelentkezik. Tehát, hogy például meg van határozva, hogyha nem tudom, bizonyos mennyiségű időzónát átmész, akkor a teljes munkaidő csökken. Tehát, hogy meg van határozva, hogy meg az is meg van határozva például, hogy ha egyszer elindulsz keletre, mondjuk átlépsz 8 időzónát, és utána visszajössz, akkor utána 2 hétig nem mehetsz az ellenkező irányba. Tehát akkor mondjuk csak Ázsiát repülhetsz. Tehát ilyenek vannak.
És mi van a madarakkal? Arra ők, nem mondtam semmit.
Remélem, jól vannak, ha nem találkozom össze velük.
De ha összetalálkozol velük, akkor bajban az utas közönség?
Hát, azt gondolom, hogy ez rendkívül ritka, amikor egyszerre mindegyik hajtómű bekap egy madarat.
Egy madár már elég egy hajtóműhöz?
Hát attól függ, mekkora a madár. Ha bekapsz egy libát, akkor azért akkor annak a hajtóműnek jó esélye van, hogy leáll. De mondjuk egy ilyen rigó, vagy egy ilyen veré, varjú méretű dologtól nem fog leállni a hajtómű. Nagyon büdös lesz, meg bekapja és széttöri. Ugye a levegő, a kabin levegő az a hajtóműből jön, tehát az még nem lesz kellemes, az a sült madárszag, de elvégben attól még a hajtómű nem fog olyan módon károsodni, hogy leálljon.
Volt ilyen sztorid?
Találkoztam már madárral, de nekem még nem volt komolyabb ügye madár miatt.
Még egy dolgot a lelkemre kötöttek, hogy ezt mindenképpen kérdezzem meg tőled. Állítólag Afrika környékén valaki repült olyan légitársasággal, ahol így a pilóta elmagyarázta neki, hogy mennyire tákolt ez a gép, amivel felszálltak. Nem az volt, mint amit itt nálunk gépeknél elmondanak, hanem mit tudom én, ezt itt vettük, meg használtam, itt hozzáraktunk valamit, ez nem lehet?
Nem, ez ilyen nincs. Ez, hát legalábbis légitársaságnál nincs ilyen. Nincs, tehát azért a szabályzás globálisan nézve van annyira szigorú, nem egyformán szigorú, de van annyira szigorú, hogy ezek a sztorik, ezek nem igazak, és egyébként nyilván a gyártónak is érdeke, hogy tehát volt régen olyan, hogy ellenőrzéseknél találtak utángyártott alkatrészeket, ilyen volt, uh-huh. és akkor nagyon, nagyon keményen fel is léptek ellenem, de, de ez, ez így ez a sztori, ez nem hiszem, hogy igaz lenne.
Tehát nagyjából annyira higgyük el, mint hogy ekkora hekket fogtam a Balatonban.
Hát aztán azt te tudod. Főleg, hogy van a hek.
Hát ez az.
Mit lépnél? Legyél lépés előnyben.
Mit lépnél, ha nem tudnád legyőzni a repüléstől való félelmedet? Nyilván abszolút választ nem ígértünk, nem is kell, hogy adjunk, de kíváncsi vagyok arra, hogy van-e valami olyan recept, amit szerinted tud valaki alkalmazni, aki retteg a repüléstől, látta-e profi rutinokat, vagy nincs erre ilyen megoldás? Komolyan
gondolkoztunk egyébként egy pszichológus barátommal, hogy indítunk egy ilyen tanfolyamot, hogy merre hallottuk, hogy erre esetleg lehet igény. Hogy mit lehet ezzel tenni? Valószínűleg azért olyan sokat nem. Tehát aki fél a repüléstől, és mondjuk nem érzi magát komfortosan egy ilyen csőben, aminek szárnya van, egyrészt megértem, mert ha valaki nem szereti ezt a repülés feelinget, akkor miért lenne az neki jó? Hát szerintem, aki nagyon fél, annak segítséget kell kérnie. Tehát, hogy nincsenek itt csodák, érdemes szakemberhez fordulni.
Mondjuk ezért a statisztikák is segítenek. Tehát, hogyha összehasonlítod, hogy mennyi autóbaleset van azzal, hogy mennyi repülőbaleset.
Én azt gondolom, hogy statisztikailag a repülés nagyon biztonságos, de ezt azért nehéz
nem.
Nagyon biztonságos. De azt gondolom, hogy ezt nehéz elmondani egy olyan embernek, aki mondjuk már a felszálláskor összecsinálja magát az ijegységtől, mert már az is félelmetes, tehát azért ez.
Én tudod, mitől félek mindig? Hogy a csomagommal valamit matatnak. Főleg, amióta ezek a botrányok is voltak.
Nem kell félni, mert ez szinte biztos lesz benne, hogy így van.
Na jó, de hogyha hiányzik belőle valami, ami nekem fontos volt, ez már úgy zavar.
Nem kell beletenni. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az egy tény, hogy Ferihegyen a csomagokból lopnak. Ez egy ténykérdés.
És indokolt az, hogy amúgy most itt tovább mentem, de ez durva. Csak ezt nem akarom kommentálni, de kemény, hogy így van. Hogy az indokolt, hogy ennyire megszigorították, hogy mit és mennyit szabad fölvinni a gépre? Szerintem...
Most arra gondolsz, hogy összejátszanak?
Hát gondolkozom ezen is, mert ami előttem van, hogy gyakorlatilag 5 barátomat megkérdezem, legalább egynek van egy olyan sztoria, hogy ő föl tudott vinni egy bicskát, senki nem vette észre, ő fölvitte a kisollót, senki nem vette észre, stb.
Hát most a helyzet a következő. Ugye azt gondolom, hogy 100%-os biztonság nem létezik. Aki azt látja, hogy van, az nyilván azt gondolom, hogy nem mond igazat. Ugye mondjuk a Budapest Airportot vesszük alapul, ott egyetlen egy szűrőpont van, ahol ennek ki kell derüljön, hogy nálad egy bicska van. Mondjuk Zürichben, a zürichi repülőtéren, a Victorinoxnak, a híres bicskagyártónak, bent a biztonsági ellenőrzés után van egy boltja.
Ja, hello. Meg tudod venni, fel tudod vinni.
Ugye ott az az érv, hogy nem tudom, 5 centinél rövidebb a penge, és akkor ez biztonságos. Most én nem teljesen értem, hogyha valakinek el akarom vágni a nyakát, teszem azt, hogy átszúrni, azt egy 4,5 centis pengével is meg lehet csinálni, ha elég éles. Mindegy. Tehát, hogy biztos Magyarországon elvében nem lehet felvinni bicskát.
Jó, csak hát igen, amerre tartunk, igen, arra kapnék egyszer választ, hogy ez a sok elkobzott bicska az hova kerül. Tehát, hogy lehet, hogy ebből kéne nyitni kint egy ilyen bicskaboltot, vagy nem tudom én
hát
mit.
Hát figyelj, abban egész biztos lehetsz, hogy a reptéri dolgozók, amit elkoboznak, az bár látszólag beledobják valami tartályba, de hát nyilván, hogyha valami értékes dolog van, akkor azért az valakinél otthon fog landolni este aznap.
Ígérem, hogy tényleg utolsó kérdés, de egyszerűen folyamatosan nyitod meg itt az újabb kapukat, és nagyon tetszik, hogy beláthatok a kulisszák mögé. Tényleg a felé tartunk, hogy emberek utazhassanak a mellettem lévő székben kutyával?
Nem hiszem.
Hát valaki mesélt ilyen rém sztorit, hogy valaki az ölében vitte a kis kutyáját.
Ugye van egy ilyen Amerikában elindult egy ilyen trend, ahol azt találták ki, ugye, mert nagyon ilyen politically correct világban élünk ma már, hogy léteznek olyan lelki társak, lelki támogató kutyák, akik nélkül az ember nem tud létezni. És akkor, hogyha azt el tudod hitetni mondjuk a check-inben, hogy neked Sanyi a kutya, a lelki társad, és nélküle te nem tudsz repülni, akkor elviekben felviheted, de mondjuk nyilvánvaló annak is szabályai vannak, hogy hogyan, és hát a mérete is azért számít, hogy ez most egy, nem tudom, egy kis pincsi kutya, vagy egy labrador, szóval azért nem ugyanaz.
Ilyenkor van az, hogy hátrány, hogy podcast formában jelentkezünk. Érdemes lett volna látni a szemeimet, szerintem elárulják a véleményemet erről az egész Sanyis sztoriról. Nagyon köszönöm, hogy benézhettünk így a kulisszák mögé. Pető Györggel beszélgettem, 22 éve pilóta, 10 000-nél is több repült órával bír, és ezen kívül pedig légi közlekedési szaktanácsadó. Én kívánok neked még legalább ennyit. Tervezel ennyit repülni?
Nem,
még
köszönöm ezt? Szépen.
Akkor mennyit kívánja?
Hát egy 5000 órát még letolok, és aztán élvezem a boldog nyugdíjas éveimet.
Meg vagy mit fogsz csinálni? Visszatérsz a Hobbithoz és mész az RTL-re?
Biztos, hogy nem fog tévézni.
Nem, tehát akkor...
Magyarországon tuti nem.
És maradsz Magyarországon?
Azt nem tudom, hát azt majd az élet eldönti.
Akkor kívánok neked még 5000 kilométert, aztán pedig egy nagyon boldog és hosszú nyugdíjas szakaszt. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Mit lépnél. Hát ma sem jöttek az abszolút válaszok, de bízom benne, hogy a sajátod kialakításában tudtunk segíteni, és rengeteg mindent megtudtunk a repülésről. Kövesd be a csatornámat, és akkor meghallgathatod a korábbi epizódokat, és természetesen kapsz majd értesítéseket az újabbakról. És a Facebookon pedig várom a lájkokat, köszönöm a kommenteket. Ha van ötleted, hogy mivel lehet akár a repülés elleni félelmet csökkenteni, akkor azt is írd meg, de hogyha olyan ötleted van, hogy milyen témát hallanál szívesen a műsorban, akkor erre is nagyon-nagyon nyitott vagyok. Én Rédl Ádám vagyok, most elköszönöm. Tőled. Nézz a lábad elé.
Ez volt a Mit lépnél. A Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat lépésről lépésre. Iratkozz fel podcast csatornánkra. Kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél. A következő lépés. A tied.
Ez a podcast. A podcast családtagja.
Podcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.